identitását is aláásta az, hogy az önjelölt próféták és a hozzájuk kapcsolódó szélsőséges körök, akik csak a személyességben, csak a megfoghatatlanban, csak az újban tudtak gondolkodni, végül kérdőjelessé tették, hogy van-e egyáltalán még értelme egyházról. Először egy Thomas Mann idézet, ugye a József tetralógiából. Mert a jövő remény és az időt jóságból kapta az ember, hogy várakozásban élhessen. Nem kellett-e Józsefnek is még hatalmasan megnőni a maga helyén, mielőtt az a gondolat, hogy a legmagasabb elé állhat, vagy éppen az oldalára, a teljesedés legcsekélyebb és legáltalánosabb reményéig eljuthatott. Ugye az idézet kicsit komplikált, németül azért szebb lenne, ugye Józsefet csak németül, Thomas Mann csak németül, tessék olvasni. De segíthet ez az idézet abban, hogy alapvető dolgokat helyre tegyünk. Nem pusztán az a kérdés, hogy milyen lesz a jövő. Ha csak ez lenne a kérdés, akkor Verne Gyulával fölvértezve, vagy Verne Gyula után szabadon George Lucasszal fölvértezve, elképzelhetnénk magunknak jövőket. Esetleg megkérdeznénk a mérnököket, fizikusokat, vegyészeket, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt a jövőt. Mennyire beteljesíthető ez a jövő, amit megálmodtunk magunknak. Azonban a József idézet arra reflektál, hogy ennél van egy sokkal izgalmasabb kérdés, képesek vagyunk-e a jövőre? Van-e előttünk a jövőnek távlata? Itt a jelenben milyen módon kell alakulnom, változnom, hogy képessé váljak akármilyen, bármilyen jövőre. Ezt hívják ugye jövőképességnek, és nagyon érdekes, hogy egyébként, hogyha szaktudományos téren körülnézünk, a klasszikus futurológia, vagyis hogy megtervezzük a jövőt, egyre kevésbé hangsúlyos, és egyre többen vizsgálják, hogy mit tesz a jövőre képes? A jövő képesség kutatás, ugye épp nemrég a Corvinuson is alakult egy ilyen intézet, egészen jó szakmai háttérrel, úgyhogy ott egy-két konferenciájukon még az indulás előtt ilyen brainstormingon részt vehettem. Mert ez segít annak a megértésében, hogy az idő az nem pusztán egyfajta távolság, ami a jövőtől elválaszt, nem egyfajta linearitás, amiben fejezetek egymás után következnek, hanem folyamatosan esély lehetősége, ahogy a Mann idézet rámutat, a jövő megszületésének és az ember jövőre való képessé válásának a tere. És innentől kezdve bizony a jövő a mában kezdődik el, most kezdődik el, láttuk a második János Pál féle idézetnek is az erejét. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan egy alapkérdést föl kell tennünk önmagunknak. Képesek vagyunk-e szervezeteinkben, közösségeinkben, egyházunkban a jövőre? Vagy olyan diskurzusokat folytatunk, olyan szervezeti mechanizmusok szerint működünk, amelyek alkalmatlanná tesznek a jövőre? Ez egy nagyon nehéz terep, és eléggé kevéssé bejárt terep. Itt hamar el fogunk jutni a személyesség szerepéhez, az elfolytó és fölszabadító keretek kérdéséhez. Mert végső soron az nem várható el senkitől, hogy boldogan és dalolva belemenjen a bizonytalamba, a veszélyesbe, a fenyegetőbe. Hát őrült lenne, aki ezt tenné. A keresztény vértanúk sem azért lettek vértanúk, mert roppant fanatikusak voltak, és egyébként semmi más értelmes dolgot az életüknek nem tudtak elképzelni, mint hogy egy ilyen inverse terroristaként önmagukat dobták oda, hogy lemészárolják őket. Nem erről volt szó? Az evangéliumokig, ha visszamegyünk, világossá válik, hogy ha tetszik, ha nem, abban a bizonytalanságban, abban a teljes instabilitásban, amelyben az első keresztény generációk léteztek, a remény, a jövőnek a reménye, az üdvösség jövőjének a reménye mellett a másik nagyon fontos kapocs a háló volt. Ezt hívjuk testvéri közösségnek, kenyértörési közösségnek, apostoli közösségnek, szolidaritásnak. Ez ugyanígy hozzá tartozott a keresztény hit megmaradásához és generációs átíveléséhez, mint a puszta külsődleges megfontolások, ismétlem, ne fanatikusnak nézzük a vértanukat, embernek nézzük őket, ahol a döntésüknek isteni és emberi motivációik is voltak, nem alaptalan őrület volt az, ami fűtötte őket. A személyesség, annak a kapcsolatisága, hálósága, szolidaritás teremtő ereje megnyitja végül előttünk a jövőt. A jövő folyamatosan indul a jelenben. Természetesen ennek vannak nagyobb mérföldkövei, vagy nagyobb fejezetváltásai. Az, hogy a jelennek a falai instabilak, szerintem általános jelenség. A saját életünkben is újra és újra fogalmazzuk önmagunkat. Persze vannak olyan történelmi korszakok vagy sávok, amikor egyenesen már rendszer szintű anomáliákkal is találkozunk. Természetes, hogy ilyenkor az egy ösztönös reakció, hogy mindent besöprünk a szőnyeg alá, és az intézmény működjön tovább változatlanul, vagy még régiesebben, mint eddig, mert az lesz a biztos megoldás. De amikor a szőnyeg alatt egyre nagyobb a kupac, le fogja lökni a bútorokat, és hasra esik mindenki, aki belép a szobába. Tehát magyarán szólva, előbb-utóbb elindulnak a reakciók, ha tetszik, hanem az elbizonytalanodás, a tanácstalanság, akár a lebénulás. Nagyon érdekes akár ilyen szempontból is vizsgálni olykor, akár még a katolikus közösségünkön belül kibontakozó vitákat, egy-egy tanítási elem, egy-egy akár hitéleti elem kapcsán. Hogyan csapdak egymásnak az eltérő pártok, de még inkább milyen emberi érzelmek és magatartás minták ismerhetők föl bennük. És ez hogyan függ össze azzal, hogy hogy is állunk, mi képesek vagyunk előre lépni? Vagy még mindig csak a szőnyeg alá söprésig tudtunk eljutni. A krízis ugyanis mindig bekövetkezik. Nincsen olyan, hogy ne következzen be. Strucc politikával lehet próbálkozni, akár a saját életünkben is megtettük néha, de a krízis előbb-utóbb eljön. És ilyenkor az ember persze ameddig lehet a negatív reakciókkal él, elhallgat, mellé beszél, vagy kitalál magának álproblémákat, amikkel vígen elfoglalkozhat, miközben a valódi problémák szétfeszítik a keretet. Az egyik egyházmegye papi továbbképzését tartottam, és a megyés püspök megkért, hogy liturgikus kérdésekre reflektál. Mondom, nem vagyok liturgász, de azt mondta, hogy hát itt az egyházmegyéjében ez az előre, hátra, jobbra, balra, föntről, lefele, lentről, fölfele, magyarul, skandinávul, szindül, malabárul való misézés, a latinról nem is beszélve mindenkit nagyon izgat. És hát én mondtam, hogy kedves atyák, jó szórakozást kívánok ehhez a problémához. Van 10-15-20 falutok, Jelenleg az a kérdés, hogy bárki bemegye a misétekre, nem az, hogy milyen merre fordultok közben, és milyen nyelven mondjátok. Komolytalanná váltunk. Ez megint ugyanaz az a kategória, hogy hol tartana a kereszténység, ha visszafutunk pünkös napján a terembe, mert megijedtünk, vagy már pünkös napján elkezdünk vitatkozni, hogy a 17 idióma közül melyiken kelljen akkor keresztelni majd, ami ott jelen van a pünkösdi elbeszélésben. Erre Biboros úr egyszer azt mondta, hogy azzal a tempóval, ahogy mi csináljuk a kereszténységet, 2000 év után az apostolok még mindig csak Damaszkusz magasságában járnának. De valóban ebben van egy komoly önvizsgáló kérdés. Hogyan lábaljunk ki? Igenis, elképesztően őszintévé kell válni, mesztelenül őszintévé, még akkor is, hogyha ez kényelmetlen. Ki kell mondani, ami van, pont. Contra facta non sunt argumenta, legyünk ennyire latin barátok. Mert ez teszi lehetővé, hogy valódi diskurzusokat folytassunk, ne pedig áll diskurzusokat. A valóságról beszéljünk, ne arról, amit kitaláltunk a fejünkben arra, hogy ne kelljen foglalkozni a valósággal. Ezt egyébként nagyon érdekes, Acél Petrától van ez a fogalom, lehet, hogy nem ő találta ki, csak átvette a retorikában, de ezt hívják a diskurzus elméletben jövő ablaknak. Amikor olyan párbeszédekbe vágok bele, amik ablakot nyitnak a jövőre, hát ugye itt akár 23. János is eszünkbe juthat a zsinattal, csak ki ne lépjünk az ablakon, elég, ha kinyitjuk, ugye? És ez lehetővé teszi számunkra, hogy előbb-utóbb magát a krízist is újraértékeljük. Gyönyörű kifejezése van erre Tolkiennek. Tolkien irodalomtudós volt Oxfordban, tehát nem az volt a főállása, hogy 60 éven át írta a Hobbitot és a Gyűrűk urát. Érdemes az irodalomtudományi tanulmányaival foglalkozni. A tündérmeséről írt egy 40-50 oldal körüli tanulmányt, az utolsó három oldal keresztény apologetika, amelyben irodalomtudományi szempontból nyilatkozik az evangéliumokról, és jelenti ki, hogy ez az emberiség történetének, mint irodalmi alkotás a legszebb elbeszélése, de ez indokolva, mint irodalomtudós, tehát ez nem érzelmi kitörés volt részéről. És a tündérmeséről szóló tanulmányban alkotja meg az EU-katasztrófa fogalmat. Ugyanis a tündérmesék struktúrájában van egy közös elem, mielőtt jönne a boldog végkifejlet, be kell állnia egy tragédiának, egy katasztrófának, halálnak, pusztulásnak, elveszésnek. És a mese további folytatásából utólag fog kiderülni, hogy ez valójában egy jó katasztrófa volt, egy EU katasztrófa volt, ami lehetővé tette, hogy általa beálljon a boldog végkifejlet. Enélkül az elem nélkül nincs igazi tündérmese, mondja Tolkien. Valószínűleg ezért érezzük úgy sokszor, hogy egy túl szép végű mozifilmnek a happy endje hiteltelen. Mert hiányzik belőle a katasztrófa és az EU katasztrófa motívuma. Így jutunk el a jövő küszöbére, amikor végül éppen azért, mert elfogadtuk a valóságot és megtanultuk a diskurzusainkban azzal szembesíteni önmagunkat, elsajátíthatjuk a sok oldalról látás képességét, hiszen ahány ember annyi módon feszül neki a jövőnek. Ferenc pápa erre azt mondta, hogy a modell nem a gömb, hanem a poliéder, a sokszög test. Mert ugye a gömb felületén minden egyes pont ugyanakkor a távolságra van a középponttól, de éppen ezért a gömb felületi pontoknak igazából identitása nincsen. Egyik pont ugyanolyan, mint a másik, beazonosíthatatlan a masszában. Ez az intézmény hős katonája. A poliéderben, a sokszögtestben egyetlen egy testet alkotó, összekapcsolódó felületről van szó, azonban ennek minden egyes pontja másmilyen, és mégis egyetlen egy testet alkot. Ez tulajdonképpen az a pillanat, amikor a jövő kapcsán a megnyílt diskurzusok közösségi felfedező utakra tudnak elvezetni bennünket. Amikor nem előre megmondjuk, hogy mi lesz, hanem együtt ráébredünk, hogy mi lesz. Zárójel, a katolikus egyházban a zsinat óta többször használták azt a módszertant, hogy látni, mérlegelni, cselekedni. vagy látni, ítélni, cselekedni. Előbb vizsgáljuk meg a valóságot, utána tegyük rá az evangélium mérlegére, és végül ebből vezessük rá a gyakorlati elveket. Ó, mondom, ez nálunk Magyarországon megvan a katolikus egyházban, ez a három elem az, ami működtet minket, és csak a sorrend más. Nálunk ez úgy megy, ítélni, cselekedni, látni. Előre eldöntjük, hogy mi lesz, ezt muszáj mindenkinek csinálni, és utána meglátjuk, mi sül ki belőle. Világos, hogy ez kevésbé, hogy is mondjam, profitábilis egy jövőépítés szempontjából. Ilyen szempontból a jövőképesség rengeteg ismérvet fölhozhat, csak párat hoztam ide, amelyek pont a személyes kapcsolatisághoz kötődnek. Dialogikusság, párbeszédesség. Aki egymagában, önmagában tudja, milyen lesz a jó jövő, azzal igazából nem tudunk a közös jövőnk tekintetében semmit sem kezdeni. A konfliktus kihordás képessége. Nem szükséges, hogy mindenben egyetértsünk, nem szükséges, hogy mindenben uniformis véleményünk legyen. Az a szükséges, hogy tudjunk együtt dolgozni, a közjó fogalmait szintén kulcsá válik. És a hálózatosság, ugye itt Manuel Castells-nek már egészen félkönyvtárnyi irodalma van a hálózatosság fogalmáról, akár az információs társadalomban, akár a tudományban, ahol reflektál arra, hogy ma már egyébként nem a nagy lángoszlopszerű tudósok fogják adni a legnagyobb újdonsággal ható eredményeket, hanem a közösségek, a csoportok, akik képesek hálózatban gondolkodni és hálózatban cselekedni. Így lesz ugyanis remény arra, hogy az, amit krízisnek vagy válságnak élünk meg, ezekben a személyes karakterekben és kötelékekben átforduljon. Csak történeti példákból kiindulva. Amikor az intézmény diadala sokkot, illetve összeomlást váltott ki a 13. század elejé egyházban, és itt nagyon komoly a probléma egyébként, erről érdemes nem csak évszámszerűen, hanem szellemtörténetileg vizsgálódni. Egyetlen egy generáció alatt ez a krízis egy hatalmas prófétai időbe váltott át. Ugye Szent Ferencet szoktuk idézni, mert róla készültek jó filmek, de azért talán még Domonkost is oda kapcsolhatjuk, még hogyha valóban Szent Domonkos karakterétől a napfivér, holdnővér és a mezőnfutkorászás kicsit idegen is, de ezzel együtt valóban egy prófétai nemzedék. Egészen elképesztően rövid idő alatt a krízis helyzetet profétai időbe fordította át. Vagy akár a második, harmadik század, amit érintőlegesen említettünk, amikor a bomlás és az anarchia tapasztalata elképesztő letisztulást szült. A keresztségben alkalmazott második századi kérdezfelelekes hitvallásunk, az apostoli hitvallásunk, a Hippolit nyomán rekonstruálható liturgikus gyakorlatunk, az átváltoztatás szavai, akár a nicea-konstantinápolyi hitvallás mind-mind azt mutatja, hogy egy kívülről elképesztően veszélyes, ingatag, anarchikus, instabil korszak létrehozta mindazokat az oszlopokat, amelyeken egyébként a hitünk a mai napig nyugszik. Mert végső soron a Szentlélek az, aki egyedül hitelesen tud a jövőről beszélni. És hogyha egyházi közegben a személyességünk átfordul a lélekkel való személyességünkbe, akkor tulajdonképpen az emberi és az Isten emberi kapcsolat megnyit bennünket, nem afelé a jövő felé, amit mi konstruálunk meg, hanem afelé a jövő felé, amit az Isten szán nekünk.
Kedves hallgatóink, dr. Török Csaba teológus egyetemi tanárt hallották. Folytatjuk műsorunkat, melyben Zsdánszky Csilla gyógypedagógus a gyermekek fejlődésére, fejlesztésére vonatkozóan ad néhány hasznos, megfontolandó tanácsot a kisgyermekes szülőknek.
Nagyon nagy azoknak a gyerekeknek a száma, biztosan ti is tapasztaljátok, akik másak, akikkel probléma van, mert egészen pici kortól. Rohamosan nő sajnos ezeknek a gyerekeknek a száma, és valamit kell kezdeni velük. Milyen okai vannak annak, hogy problémásak lehetnek a gyerekek? Már a magzati életben születés előtt érik őket traumák, a gyógyszerek, alkohol, a cigaretta, a vegyi anyagok és a stressz hatásait senkinek nem kell mondani, tehát ezek teljesen természetesek, hogy ezeket próbáljuk elkerülni a magzati életben. A születés nagyon nagy trauma szokott lenni a gyerekeknél. Azt tapasztaljuk az anamnézések alapján, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk kerülnek, vagy a születéskor, vagy a születés utáni néhány napban vagy órában már valamilyen traumában részesültek. Már egy pár másodperces oxigén hiány is komoly problémákat tud okozni a gyerekek fejlődésében. Tehát mi mint mozgásterapeuták nagyon szeretnénk, hogyha minél inkább természetes szülések, nem az otthon szülés mellett kampányolok természetesen, hanem a maga orvosi beavatkozás nélküli, a természet rendjének megfelelő szülésnek a jótékony hatásait szeretnénk. A születés utáni életben mit tudunk mi, mint szülők, vagy mi, mint pedagógusok tenni a gyerekekért. Nagyon szeretjük mozgásterapeutaként a bölcsőket, mert hogy rögtön az egyensúlyrendszere, hogyha beletesszük a pici gyerekeket a bölcsőbe, már az egyensúlyrendszerének egy nagyon erős ingert adtunk. Ugyanezt a hatást fogja kiváltani később ugye a hinta, ezt is nagyon szeretjük. Minél többet hintáztatni, ringatni, mozgatni a kicsi gyerekeket, mert hogy nagyon fontos az egyensúly fejlődése. A hordozó kendőt mi nagyon szeretjük. Egyrészt az egyensúlyrendszer megint csak, hogy folyamatosan ugye ott van az anyuka ölében, ringatja a belső fülben levő egyensúlyszervet, folyamatosan ingerli. Másrészt pedig a taktilis érzékelés szempontjából számunkra nagyon fontos, hiszen a taktilis érzékelés, a bőrrel való tapasztalatszerzés nagyon fontos, a szenzoros ingerek adása már a pici babáknak is. Újszülött és csecsemőkorban nagyon szeretnénk, hogyha minden szülőnél természetes lenne, hogy beszéljen és énekeljen a babának. Nagyon sokszor azt tapasztalom én saját magam is, hogy ott a szülő kezében a mobiltelefon, ott a tévé, nézi a tévét, és közben nem néz a babájára, szoptatja, ha szerencsénk van, ha nincs szerencsénk, akkor nem is szoptatja, és semmi kapcsolata tulajdonképpen nincsen, mert elviszi őt az egyéb inger afelé, hogy ne a babájára figyeljen. Nagyon-nagyon fontos a beszéd és az éneklés a gyerekeknek, mert hogy ez a beszédfejlődésre későbbiekben nagyon jó hatással lesz. A szoptatás, a szájkörüli izmok, a szoptatás alapozza meg majd azt, hogy tud-e a gyerek jól rágni, tud-e a gyerek jól nyelni, és tud-e majd jól beszélni, és már számunkra jel az, hogyha nem tud a gyerek valamiért szopni. Tehát itt már akkor azonnal elküldjük a dévényes terapeutához, aki aztán a szájban levő izmokat is masszírozza. Tehát ez is nagyon komoly jel szokott lenni. De nagyon jó hatása van ugye nyilván a beszédre, és az anya-gyerek kapcsolatra, amit szokott nagyon gyakran manapság már hiányozni. Gondolom, ti is tapasztaljátok. Ugye a taktilis érzékelésre, meg a szenzoros integrációra is nagyon jó hatású a szoptatás. Ez már talán a ti történetetek jobban, hogy engedjünk elég teret a gyereknek a mozgáshoz, hogyha van lehetősége, akkor tegyük földre őket, és ne a kis ágyba, meg ne a járókába, és adjunk neki érdekes, meg színes játékokat. Nagyon sokszor családi körben is tapasztaljuk azt, hogy ott a gyerek, és egyet nyikkant, odaadom neki a játékot. Nem adjuk oda a gyereknek a játékot, menjél elérte, drága, mert majd akkor megtapasztalsz egy csomó olyan dolgot, amit, hogyha oda akkor nem fogod megtapasztalni. Tehát a szülőt is erre biztatni, hogy majd a gyerek nem baj az, ha nyíg egy kicsit, majd elmegy érte, és akkor gyakorolja azokat a mozgásmintákat, amikre rá neki szüksége van. És hogyha érdekes színes játékokat fogunk neki adni, akkor mozogni fog, értem, mert hogy valamit csinálnia kell. Nagyon fontos kúszás-mászás a szempontunkból, hogy minden egyes fejlődési szakaszon menjen végig a gyerek, és nem mindegy, hogy milyen időben, milyen sorrendben. A dévényesek azt szokták mondani, hogy legalább egy olyan 1-2 hónapot gyakoroljon minden mozgásmintát, és akkor lesz megfelelő majd a későbbi mozgás fejlődése és az érése. Különösen a kúszás-mászás nálatok, ami ugye feltűnhet, hogy nem jól kúszik, nem mászik, azonos oldalon mászik, azonos oldalon kúszik, vagy csak húzza a lábát, nem olyan szépen mászik, ahogyan szoktak. Hogyha bármelyik szakasza kimarad ennek a mozgásnak, vagy nem kellően gyakorolja be, tehát hogyha mászott egy hetet, jaj, de jól örülünk, mert mászott, az nem elég nekünk. Tehát hogyha kimarad egy szakasz, vagy nem megfelelően gyakorlódik be, akkor már az idegrendszer is érése is sérülni fog innen. Ugye ez a mozgáskoordináció ki fog hatni a későbbiekben a gondolkodásra, a beszédre, a figyelemre, az írásolvasás elsajátítására is. Tehát, hogyha már pici korban ilyen problémái vannak a gyereknek, akkor nagyon nagy valószínűséggel későbbiekben az iskolában is lesznek ilyen problémái. Szokták mondani a szülők, hogy ó, én se tudtam mászni, és mégis jól tudok írni, meg jól tudok olvasni. Igen, csak nem mindegy, hogy milyen kompenzációra van a gyereknek szüksége ahhoz, hogy írni, olvasni, megtanuljon utána rendesen. Egy okos gyerek természetesen kompenzálni fog, de meg tudjuk őt segíteni abban, hogy ne legyenek ilyen gondja, ilyen problémái, hogyha a mozgására figyelünk. És nagyon sok tanulási zavarnak a hátterében, pont ez a mozgásfejlődés rendellenesség áll. Nem csak a tanulási zavarok, hanem a hiperaktivitás, a figyelemzavar, a magatartásos viselkedések tünetében is ez a mozgásfejlődési zavar szokott állni. Nagyon fontosak a dalok, a mondókák és a mesék a gyerekek számára. Ugye a höcögtetők, ölbeültetők, ti már, hogyha van egy kis ráérő időtök, akkor beültetitek az öletekbe, és akkor elkezditek höcögtetni katona apró kis mondókákkal szórakoztatni, és közben nevelni a gyerekeket. Nem helyettesíti a tévé, a DVD, meg a CD, a szülői és a nevelői beszéd mintát. Tehát mi nagyon nem szeretjük, nálunk nem szabad tévéről, DVD-ről beszélni az egyesületben. Tehát ilyen élmények nincsenek. Lehet beszélgetni a játszótérről, meg erről arról, TV, DVD-t nem akarok hallani. Tehát vannak ilyen belőzött szokásaink. Nagyon-nagyon fontos, és ezt sem szokták tudni, sem még a pedagógusok sem nagyon, hogyha 2 éves korában egy kisfiú és 1,5 éves korában egy kislány nem tud beszélni, az probléma. Tehát ott már azért nagyon fontos lenne, hogy megmutassuk valakinek, aki ebben szakember, hogy mi lehet az oka. Ha szerencsénk van, akkor megnyugtat bennünket, és elindul pár hónapon belül a beszéd, de azért ez nem mindig így szokott lenni. Volt olyan gyerekem, aki 4 évesen jött, megnyugtatta mindenki, védőnő, doktor, becsi, 4 évesen ült a sarokba, visított, semmit nem csinált, és hogy jó van, az majd kinövi, mert hogy 4 éves és fiú. Mondtuk, hogy nem igazán. És nem beszélt semmit, csak hozzánk járt terápiára, mozgásterápiára, és most már angol óvodába jár, autisztikus kicsit, de rendbe jött, és 2 nyelvű iskolába fog menni. Miért fontos a mese a gyerekeknek? Együtt vagyunk a gyerekkel, nem helyettesíti az a tévében látott mese azt a 2 személyes kapcsolatot, amit a gyerek velem él meg, amikor mesélek. Érzi azt, hogy nekünk fontos. Tehát én vele beszélgetek, azt a kis időt rászánom, és nem fontos az nekem, hogy most mi lesz a tévében, vagy most értesem ezt a szomszédasszony, hanem az a fontos, hogy 2 vagyunk, együtt vagyunk, és hogy fontos számomra a gyerek. Fejleszti a képzelő erejét és a fantáziáját. Tehát neki magának kell megalkotni azokat a képeket, amit a tévében készen kap. Nagyon sok gyerek nem szereti a mesét, azért nem szereti, mert ahhoz van szokva, hogy ugye készen kapja a képeket, és nem tudja kivárni, nincs ideje arra, hogy megvárja azt, hogy ő saját magának elképzelje, hogy vége legyen, hogy történjen már valami. Ugyanezt tapasztaljuk az iskolában is, hogy a pedagógus nem tudja lekötni a gyereket, persze, hogy nem, mert ugye folyamatosan ingereket kap otthon, DVD, CD, ilyen számítógép, olyan számítógép, és a pedagógus beszélhet ott a kis magyar óráján, és semmi érdeklődés, mert ugye a gyerek nem ehhez van hozzászokva. A lelki folyamatokat indítanak be ezek a mesék, ugye a feszültségoldásnak, a viselkedésnek a elindítói kimondhatóvá teszik azokat, amik kimondhatatlanok, a halál, a betegség, tehát a gyász folyamatok, ezek mind-mind benne vannak egy mesében, úgyhogy nem konkrétan beszélünk róluk. A mese tempója a gyerek tempójához igazítható, tehát hogyha ő visszakérdez, vagy lassabban érti meg, vagy most ezt nem értem, anya magyarázd már el, vagy gondozónéni magyarázd már el, akkor vissza tudok, vagy oda tudok kapcsolódni hozzá, és el tudom mondani neki. együtt éli meg velem szülővel, vagy pedagógussal ezeket a kalandokat, és ezzel megint csak egy összetartozás, egy kapcsolat indul el közöttünk. És nagyon fontos, hogy csak meséljük ezeket a meséket, és nem mondjunk róla tanulságokat. Tehát a gyerek azt majd tovább gondolja az éppen aktuális lelki állapotának, vagy pszichés állapotának megfelelő saját tanulságot fog levonni belőle. Nagyon sok gyerek a képernyő előtt nő fel, ez nagyon kényelmes a szülőnek, mert addig bármit csinálhatok, amíg a gyerekem üldögél, és ez nagyon jó babysitterként is működik. Leállítja a belső képkészítést a gyerekben, tehát teljesen más, mint az a mese, amit ő hall a szülőtől, vagy hall a gondozótól, és nagyon sokszor feszült, agresszív lesz attól, hogy ezeket a meséket, nyilván ti is tudjátok, hogy milyen mesék dőlnek most a tévéből. Nálunk erről se szabad beszélni, tehát köszönjük szépen, más csinálunk, nem a mesékről mesélünk. A virtuális valóság szerepe, ez is gondolom nyilvánvaló mindenkinek, meg nagyon fontos lenne, hogy a szülőknek ti is elmondjátok, hogy függőséget okoz, nagyon súlyos függőséget, mert az egész pici gyereknél, tehát pár éves, 2-3 éves gyereknek ott a kezében a tablet meg a telefon, minek is. Tehát a gyerek ne tabletezzen, ne telefonozzon, hanem menjen játszon, és beszélgessen, és meséljenek, és játszanak együtt. Tehát ugyanolyan, mint az alkohol meg a drog, és soha nem fog tudni leválni róla, nem tud lejönni róla. És egy nagyon gyors tempójú, ugye látszólagos érzelmek ezek, amik ott vannak benne, pörgős, színes, interaktív világ, ami nem a valóság, egyáltalán nem a valóság, és a valóságot is így éli meg. Tehát van olyan gyerek, aki jön, és de hát akkor, hogyha meghalunk, akkor föltámadunk, nem kis csillag, nem támadunk föl. Tehát, hogy ezek a dolgok nem különülnek el bennük, hogy mi a valóság, mi a mese. Nem tudnak a gyerekek, tehát mi nálunk a terápiák elején mindig van egy ilyen 20-25 perces játékidő, pont azért, hogy a szociális kapcsolatokat, meg ezeket a játékokat is tudják gyakorolni a gyerekek, és nem tudnak játszani, tehát egymást püfölik, háborúznak, megölöm a macskát, mert, tehát van egy kis plüss macska, nem játszok vele, hogy elviszem sétálni, vagy a kis kutyát, hanem megölöm, meg ledobom, meg ezt csinálom, meg azt csinálom vele. Szörnyű, tehát, hogy nem gondolom, hogy ez normális lenne. Krónikus mozgásszegények a mai gyerekek, 70%-uk 9 órát ül naponta kutatások szerint, iszonyatosan nagy szám, és közben, miközben ül, ugye nem mozog, nem történik vele semmi más. Ezt ugye generáljuk azzal, hogy még le is ültetjük az iskolán kívül, vagy az óvodán kívül otthon, hogy üljem el még kicsit a tévé előtt, hogy anyuci hadd csinálja a dolgát. Nem szeretjük az ilyen játékokat. Egysikúvá váltak teljesen ezek a játékok, tehát mindegyik az ölés, ugyanolyan, tehát éppen csak a fazonja különbözik, de mindegyikkel ölni lehet, bántani lehet a másikat, mi ezt nem engedjük. Ezzel szoktam szülőkkel vitatkozni erről a dologról, hogy szórakoztató játék vagy fejlesztő játék. Nem feltétlenül kell mindig fejlesztő játékkal játszani a gyereknek, de azok a játékok, amiket elvileg fejlesztő játékként adunk nekik, azok szórakoztató játékok, nem fognak fejlődni által. Nyilván fejlesztő hatásuk is van, meg nyilván szórakoznia is kell egy gyereknek, de attól, hogy egy gyerek reggeltől estig lehúzik, attól ő nincs fejlesztésben, ő nem fejlesztő játékkal játszik. Volt egy közös gyerekpárunk, akiknek jöttek a szülők, hogy de a gyerek milyen okos, mert hogy nagyon jó dolgokat tud építeni legóból, és reggeltől estig legóznak, semmi más nem játszanak szó szerint. Állítólag iskola érette, tehát volt egy papírjuk, hogy iskola érette, nem engedték, hál' Istennek, a szülők iskolába őket, viszont mondtam nekik, hogy pohár, itt egy pohár a kezedbe, itt egy másik, vannak ezek a sportpoharak, tedd az egyik poharat a másik elé. És a 7 éves iskoláért egy gyerek nem tudta a poharat megfogni, és a másik elé tenni, nem értette ezt a problémát, ugyanakkor legóból nagyon jó dolgokat épít. A legó építés egy kapcsolatot, tehát ugyanazt az utat építi folyamatosan az idegrendszerbe. Az idegrendszer akkor fejlődik, hogyha különböző területeken ingerlem, és különböző hatásokat adok neki. Az a legós út az be volt járatva, az összes többi út az megszűz volt, és nem tudta a többi területeket. És még mindig nem érzem azt, hogy iskola érettek, bár már 8 évesek, és még mindig gyönyörűen építenek legóból. Mit szeretünk? A hagyományos játékokat, az építőkockán. Mert hogy miért jobb az építőkocka, mint a legó? A legó kocka. Mi nem kockavilág vagyunk. Az építőkocka valóban kocka, viszont azt nekem kell úgy felépíteni, hogy egy világ jöjjön ki belőle. A legókat kockaként egymásra építem, nem fog eldőlni, nem kell egyensúlyoznom, sokkal-sokkal nehezebb egy ilyen építőkockából egy valóságot, vagy egy képzeletbeli valóságot létrehoznom, mint a legókból. Szeretjük ezeket az ördöglakatos dolgokat, a kaplátot alul, ezek ugye ilyen fakockák, amikből szintén az egyensúly, a figyelem, az, hogy türelmesen tudjon vele játszani. Legót egymásba építem, ott marad, kész. Ez nem. Tehát itt 2 perc után ledől, és a gyerek ideges lesz, mert nem tudtam felrakni. A marokkót nagyon szeretjük. Nem ismerik a gyerekek ezeket a játékokat, de a játékidőben mi ezeket szoktuk nekik adni, és szeretik, megkedvelik őket, mert hogy nincs más, ugye nincs legó, meg nincs harcos játék. Gomfoci, azt is nagyon szeretjük, a dzsengát, a bobókát, nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket. Egy olyan szerkezet ott alul, az a kis jármű, amit, hogyha kezével irányít, akkor megy előre vagy hátra. Tehát itt is megint a figyelem, a koncentráció, a szemkéz koordináció. Nagyon sok gyereknél kimarad az önkiszolgálás meg a házi munka az életéből. Anyuci mindent megcsinál helyette. Nem tudnak a gyerekek felöltözni, még iskolás gyerekeket is látok az öltözőbe. Anyuci öltözteti, áll a gyerek, és várja, hogy majd ráhúzza anyuci meg begombolni, aztán végképp nem tudnak. Hogyha a szülő nem, akkor a ti feladatotok, meg a mi feladatunk, hogy ezeket megtanítsuk nekik. És nagyon szeretnek a gyerekek ügyesek lenni, nagyon szeretik megmutatni, hogy én már be tudom gombolni. Én szoktam házinak adni, hogy ugyan tanulják már meg a cipőjüket bekötni, vagy ugyan tanulják már meg felhúzni a cipzárjukat, mert nem tudják. És a szülőnek, de hát sietünk. Nem sietünk, mert az életben senki nem fogja helyette felhúzni, meg begombolni, meg megcsinálni. A házi munkákban nagyon szeretnek részt venni. Ez a nagyon sok bölcsibe hallom, hogy ez külön foglalkozás, hogy mindenféle kis apró dolgokat sütnek, főznek, vágnak, mosogatnak, nagyon-nagyon hasznos dolgok, mert ugye az idegrendszer más területét fogja ingerelni és begyakorolni. Cipőkötés. Bölcsis nénék nem szeretnek most engem emiatt. Mi azt mondjuk, hogy a hagyományos kötőcipőt használják már ugyan a szülők. Nagyon-nagyon nehéz megtanulni. De nyilván egy 3 éves, tehát meg 2 éves gyerek nem fogja a cipőjét még bekötni, de azért a nagyobb gyerekeknél nagyon szeretjük a kötős cipőket, mert 47 ezerszer kötjük meg a cipőnket. Iszonyat inger ugye az idegrendszernek. Az idegrendszer akkor fejlődik, hogyha ingereljük. Ha nem ingereljük, akkor nem fog változni. Tehát ha lehet, akkor ne nagyon szidjuk meg a szülőt, hogy kötős cipőt hozzon. az alvásnak a fontossága, a délutáni alvás, a napközbeni alvás és az esti rutin, meg az esti alvás. Nagyon sok gyereket látok, hogy nem alszanak időben. Tehát mondja a szülő, hogy 10-kor, 11-kor, éjfélkor fekszik le a gyerekem, nem jó helytelen. Tehát a szülőt meg kell erre próbálni rávenni, hogy ugyan fektesse már le 8 óra körül azt a gyereket, vagy legkésőbb 9 óra körül, mert nem piheni ki magát. Az éjfél előtti alvás ugye sokkal fejlesztőbb, meg pihentetőbb az idegrendszer számára, mint a későbbi. Nyugtalanok, feszültek, idegesek a gyerekek másnak, hogyha nem pihenik ki magukat. Tehát mindenképpen kerüljön ágyba, és meglegyen az a rutin, amivel a gyereket ágyba fekteti már. Talán 7-kor, 8-kor elkezd, és akkor folyamatosan minden nap ugyanazok az ingerek érjék, és akkor megszokja. Na, ezt megint csak nagyon fontosnak tartom, és nálunk ez nagyon határozottan be van tartva, és nagyon
kedves hallgatóink, Zsdánszky Csilla gyógypedagógust hallották. Ennyi fért mai műsorunkba. Most tehát búcsúzom, a szerkesztő Papp Ildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Péderi Zsolt nevében is. Mindannyiuknak szép napot, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!